Rádióegyetem. Cinizmus és irónia. A szellem filozófiája. Pálfalusi Zsolt előadása.
Na hát, hölgyeim és uraim, mindenkit köszöntök. Ami az irónia fenomenológiáját illeti, és a múlt alkalommal ugye volt nekünk egy ilyen, hogy daimon, amiről tudjuk a filozófiai irodalomban, hogy egy régi mese. Valamiért azt jut az eszünkbe, hogy démon, de nem a démon, tehát semmi köze a démon szóhoz, vagy a démonnak a bármilyen árnyalatához. Az a szó görögül, hogy eudaimonia, amivel a boldogságot írták körül, és valóban körülírás, ráadásul mindig kacagtató, ugyanis amikor benne van az eu az elején, az eu az a görögben azt jelenti, hogy jó, és ugye amikor belegondolunk, hogy eu, mindez egy rossz vicc, de akárhogy nézzük. Az eudaimonia szó szerint azt jelenti, hogy jó daimonúság, és ezzel írták körül a boldogság szó. Tehát valaki boldog, az azt jelenti, hogy jó a daimonja. Xenophanész és Herakleitos a maga korában, ugye kortársakról beszélünk, időszámításunk előtt olyan 550-600. Pont ebben a kérdésben álltak egymással szemben, abban a kérdésben, hogy de mit jelent az, hogy valakinek van-e daimonja, vagy nincsen daimonja. És Herakleitos azt mondja, hogy nem lehetséges, hogy a daimon legyen az oka annak, hogy kinek milyen az etosza, és ez azzal a szemponttal áll szemben, vagy azzal a közfelfogással áll szemben, hogy mindenkinek a karaktere, vagy a jellem olyan, amilyen a daimonja. És fölmerül a kérdés rögtön, hogy az irónia mozzanatát illetően mi köze van ennek ahhoz, amiről Szókratész beszél a maga daimonját illetően, hiszen sokszor, ne felejtsük el, érvként hangzik el. Amikor Szókratész az államban elmondja, pontosabban Platón elmondja, hogy valakiből miért lesz filozófus az ő korában, akkor az ötödik Szókratésznél szerepel az az ok, hogy őt a daimon szólította föl a filozofálásra. És ugye ráadásul úgy hangzik ott a szövegben, hogy rólam már ne is beszéljünk. Engem ugyanis a daimon űz és hajt, és az a dolgom, hogy filozofáljak. Ugye azt lehetne mondani, hogy a múlt órához képest ez az első olyan pillanat, amikor könnyen valaki azt mondhatná, hogy de ezt nem érti. Lesz, hogy valakit a daimonja szólt. Szóval itt már elveszítjük azt a talajt, hogy értenénk, hogy miről van szó. Nem értenénk senkit se, ha ma elénk állna és azt mondaná, hogy te miért filozofál, mondanál valamit, és akkor, és te, hát a daimonom miatt. Daimonon felszólított. Egyáltalán nem értenénk se azt, hogy valaki elénk állna és azt mondaná, hogy van egy daimonja, vagy egy szellem lakik benne. Én kollégiumi nevelő tanár voltam majdnem 5 évig a budaörsi koliba, és bizony ott találkoztam érdekes esetekkel, többek között például volt olyan, hogy bekopogott hozzám valaki egy este. Látszólag teljesen normális ember volt. És udvariasan megkérdezte, hogy elnézést, hogy most költözött be a mellettem lévő szobába, és nem baj, hogyha este átjön a falom. És mondtam, dehogy nyugodtan. Csak hagyjon aludni. És ez egy egyetemi hallgató volt, tehát nem arról volt, nem egy pszichiátriai klinikáról jött, meg én sem ott voltam portás, ez egy kollégiumban történt. Tehát daimonokkal igen, lehet még ma is találkozni, jól lehet, elég furcsa a dolog. Furcsa az, hogy valakinek van egy szelleme, vagy esetleg szellemnek képzeli magát. A kérdés már csak az, hogy mi történik olyankor, amikor valaki talál magában valamit, amiről azt képzeli, hogy ez valami szellemi, és valami értékes, tehát valami olyasmi, ami különlegessé teszi. Teszem föl, a falon járkálhat ki be, vagy valami más szempontból őt ez megkülönbözteti. Tehát mi van olyankor, amikor valakit nem azért csodálunk, hogy nem a teljesítményét vagy a munkájáért, hanem azért, mert olyan a szelleme. Neki szelleme van. Egyáltalán gondoljuk bele, hogy ez a szó, hogy szellem. Ugye valahogy a magyarba úgy jött át, hogy a német Geistból inkább, egyáltalán a Geistnak lett, a szellem szónak lett itt egy különös jelentése. Nem annyira, mint az angolban a spirit, vagy a mind, vagy elme, vagy mifene. A szellem az egy különös jelentése van. Főleg még egyszer mondom, az Alexander Bernard féle Hegel és Kant fordításokból adódóan. A szellem szó valahogy gyökeret vert, és a lehető legkülönösebb dologról van itt szó, amikor szellemről beszélünk. Képzeljük csak el, hogy milyen az, amikor valakire azt mondják, hogy neki van szelleme. Vagy azt mondjuk, hogy szellemes. Például Pascal beszél egy helyen arról, hogy a túl sok szellemeskedés asztaltársaságban az romlott jellemre utal. Hát ha valaki egy asztaltársaságban túl sokat szellemeskedik, tehát kvázi állandóan mindenkit megnevettet, sok viccet mesél, és állandóan a társaság középpontja, azt egy idő után sekélyesnek érezzük, tehát laposnak. Azt mondjuk, hogy jaj, de jó bohóc, de hát egyébként igen. A túl sok szellemeskedés, tehát már eleve Pascal tud arról, amikor valaki túlságosan sokat szellemeskedik, vagy túl sokat él a szellemével. Egyáltalán élni a szellemmel. És ugyanakkor az is érdekes, hogy igen, tudunk olyan emberekről, akikről meg azt gondoljuk, hogy de hát nem, hogy nem szellemesek, az nyoma sincs benne a szellemnek, még a írmagja se. Akitől két szellemes dolgot, de ugye még egyszer hangsúlyozom, miközben szellemről beszélünk, aközben felfoghatatlan, hogy de tulajdonképpen mi az? Tehát mit jelent az, hogy valakinek van egy szelleme? Ha nem azért gondolunk a Aladdinra és a csodalámpára, meg ahogy hívják, tehát nem arról van szó, hogy úgy a ghost értelmében vett szellem. Tehát nem erről van szó, hanem a német geist értelmében, aminek, ami köszönő viszonyban nincs a ghost-tal. Tehát nem kísértetről van szó, meg nem izéről van szó, nem a palacba zárt szellemről, hanem mindenkinek a szelleméről. Ami a lehető legközelebb van ahhoz, amit itt Szókratész vagy Platón daimonnak nevez. A kérdés tehát az, hogy valaki a szelleme lévén mire van feljogosítva. Ráadásul ugye, na, még egy mondó dolgot elárulnék. A szellemmel kapcsolatban az a legnagyobb problémánk, hogy legalább Gilbert Ryle-nak a Szellem fogalma című műve óta tudjuk, hogy a szellemet illetően a filozófia történetében, amikor megpróbálták leírni, és valószínűleg nem csak a filozófia történetében, Ryle vezeti be az úgynevezett kategóriahiba fogalmát. Ez azt jelenti, kategóriahiba nagyon egyszerű, mit jelent? Azt jelenti, kategóriahibát akkor követünk el, amikor a szellem leírására fizikai vagy energetikai terminológiát használunk. Tehát például a szellemet elkezdjük lokalizálni, elkezdünk beszélni arról, hogy kicsi, nagy, erős, gyenge, hideg, meleg, szép, csúnya, piros, kupilila, és a többi, és a többi. Tehát elkezdünk a szellemre olyan ruhát adni, mint hogy ez egy tárgy lenne. Ez olyannyira komoly, Ryle valamire nagyon ráérez, jól lehet, egy szót nem beszél Freudról, de hát tudjuk, hogy Freudnak például a metapszichoanalitikai korszakat, ez a középső korszaka, az hemzseg olyan megfogalmazásoktól, amelyben a pszichét egy ilyen géphez hasonlítja, és magát a szellemet energetikai terminusokkal írja le. Tehát a gép, ami elromlik, és meg kell javítani. Ennyi lenne Ryle. A kérdés a következő, hogy lehetséges az, hogy a szellem bármit is jelentsen? Tehát úgyse fogom tudni elmondani ma, mert én sem tudom, mi az, hogy szellem. Nem tudom, mi az, hogy szellem. Fogalmam nincs róla. De kinek hinnénk? Ki lenne az, aki azt mondja, hogy ő tudja, hogy mi a szellem, elmondja, és hiszünk neki? Az a szellem. Mit jelent az, hogy szellem? Ez itt a kérdés. És ugye, amikor ez a kérdés, akkor egy dolgot mindenképpen tudnunk kell. Soha nem hiszünk annak, aki azt mondja, hogy látta valakinek a szellemét. Szellem az egy titkos dolog. Ott kell lenned. Ott kell lenned valakinek a szellemén. Ahhoz, hogy lásd valakinek a szellemét, ott egyes szám első szemében jelen kell lenned. Az semmit nem ér, ha valaki mesélt neked valaki szelleméről. Azt mondta, hogy ez nagy szellem. Az semmit nem ér. A szellemet nem lehet pótolni semmivel. A szellem pont akkor szellem, akkor fejti ki hatását, amikor ott vagy. Rád kell, hogy hasson közvetlenül. Nincs olyan, hogy valaki összefoglalja neked, hogy milyen volt a X-nek a szelleme. Ugye a lakoma például ezzel kezdődik, azzal kezdődik, hogy több mint 15-20 év távolából összefoglalják azt a bizonyos lakomát, ami Szókratész jelen volt, és megpróbálják összefoglalni, hogy miről is volt szó azon a beszélgetésen. És az egész azért ütközik nehézségbe, mert nem tudják visszaadni igazából a szellemét a dolognak. A szelleme akkor jön csak vissza a dolognak, amikor tényleg sikerül valahogy leírni azt, amikor a részeg Alkibiadész beállít. Egyszer csak magunk előtt látjuk tényleg Alkibiadészt. Annyira plasztikus a leírás, annyira el tudjuk képzelni azt a bohócot, aki még ráadásul részeg is, és amikor meglátja a Szókratészt, hogy ki mellett fekszik, akkor eljátszik egy színjátékot. Eljátsza, hogy fel van háborodva. Lehet, hogy fel is van háborodva tényleg. De igazándiból látszik, hogy az alkohol nagyon sok, tehát egy alibit ad neki erre a játékra, és mentességet. Tehát tudja azt, hogy bármit is mond, most nem fognak tőlem, nem fognak miatta megsértődni. Egyszer csak szabadjára engedi a szellemet. A szellem védnöksége vagy áruhájában sikerül bántania valakiket, ami büntetlenül. Ha szellemesen tudsz valakit bántani, nem fognak megbüntetni érte. Megjutalmaznak a szellemedért. Még egyszer hangsúlyozom, a szellem az a valami, amit nem lehet tolmácsolni. Az vagy te tapasztalod, vagy nem tapasztalod. Vagy van, vagy nincs. És akkor mondom még egyszer, most így kapásból lefordítottam a Diamond szellemnek, aztán a fene tudja, hogy ez igaz-e. Így kell lefordítanunk. Szellem. Egy a lényeg. De múlt alkalommal ott hagytam abba ezt a diskurzust, hogy milyen az, amikor valakinek a fiziológiai problémái vannak mások szellemétől, vagy éppen a szellem hiányától. Tehát akkor ugye térjünk rá a múlt alkalommal abba hagyott fonálra, vagy vegyük fel azt a fonalat, nevezetesen amikor undort érzel. Hát ugye ott hagytuk abba, hogy vannak szituációk, amikor valakinek a szelleme undorító, vagy éppen a szelleme hiánya az. Tehát ízlésbeli problémákat okoz számodra valakinek a jelenléte, vagy a távolléte, a mondatai, a szavai, amikor egész egyszerűen eljutsz odáig, hogy a szellemi viszonygásod fiziológiai reakciókat vált ki, erről beszélt nekünk már Nietzsche, pontosabban Nietzsche volt az, aki ezt a lehető legjobban megértette. És azt is elmondtuk, hogy Szokratészban számunkra az a felfoghatatlan, vagy attól tűnik ennyire légiesnek, hogy éppenséggel az undor küszöböt nem látjuk. Nem látjuk Szokratészban azokat az embereket, vagy körülötte, akiktől ő undorodna. Nem tudjuk elképzelni, hogy ki az, akitől undorodna. Ettől tűnik nem közülünk valónak. Mi néha felszoktuk adni. Nem bírjuk tovább. Van olyan, hogy nem bírod. Mi nem bírsz valakivel beszélgetni. Nem megy. Már az a szörnyű benne, hogy ismered. Tudod, már ismered a mondatait. Tudod, mit fog mondani. Tudod, hogy fog rád nézni. Sartre egész odáig megy, amikor a Mues Foáról beszél, a rossz hiszeműségről, hogy azt mondja, hogy még egy szobalány is, amikor elkap, hogy te bekukucskázt a kulcsokon, teljesen ártatlanul, tehát nem akartál bele, nem akartál, ezt már meséltem ezt a példát, nem akartál te semmi rosszat, ennek ellenére nyakon csíptek. Nem tudod levakarni magadról a tekintetét, nem tudod levakarni magadról azt, hogy pontosan tudod, hogy most minek néz téged. És ez egyszerűen szörnyű. Nem tudsz szabadulni valakinek a véleményétől. Nem véletlen, hogy Nietzsche azt mondja, az egyetlen hely, ahol ki tudod pihenni mások véleményét, az az erdő. A természetben azért szeretünk járni, mert az egyetlen hely, ahol nincs senkinek semmi véleménye rólunk. Még magunknak sem önmagunkról. Tehát még ez is nagyon fontos, hogy ezért ne felejtsük el, például Nietzsche tud olyasmiről, mint például az önmagunktól való undor. Tehát azért az sem egy utolsó jelenség, amikor valakinek saját maga okozza a legnagyobb fiziológiai nehézséget, vagy fiziológiai problémát. Nem merem állítani, hogy értem az undornak a természetrajzát, tehát én csak tapogatózok azt, hogy tulajdonképpen mi is az undor, hogyha nem, hogyha szellemi értelemben beszélt, nem felejtsük, hogy van egy fiziológiai tapasztalat, mindenki undorodott már valamitől, a más nem, az óvodában a finom főzeléktől. Tehát van egy ilyen tapasztalat, és az ezután következő rész az, ami minket érdekel, nevezetesen a fiziológiai patentjára a szellemi. Tehát mit jelent az, amikor valamitől szellemi értelemben undorodunk? Ugye itt Nietzsétől újra és újra felhívom a figyelmet a társaságnak Nietzsére, tehát Nietzséből lehet a legjobban Platón megtanulni, azért, mert Nietzsche undorodik a legszínvonalasabban Szokratész egész személyiségétől, és ezért hihetetlen jól nyomon lehet követni rajta azt, hogy de hát miről is van szó. Nietzsénél ráadásul megjelenik az undor ökonómiája, ha lehet ezt így nevezni. Ökonómia alatt, értve azt, amit Nietzsche unosuntalan felbukkal, legalábbis a Willetz úr Machtól már biztosan kezdve felbukkan, az igen és a nem ökonómia. Mindig nagy já és nagy nájnnal írva a szövegekben. Az igen és a nem ökonómiája az azt jelenti, hogy mindig állíts fel magadban, mert kvázi egy imperatívus, egy bújtatott imperatívus. Állíts fel magadban mindig egy mérleget, hogy mire mondasz nemet, és mekkora igen kedvéért. Az ökonómia akkor borul föl, tehát akkor vagy rossz számviteli szakember, ha kiderül, hogy a nagy nemet mondás és tiltakozás közepette nem tudsz a másik oldalon a mérleg serpenyőjébe egy ugyanakkora igent mondást és igenlést helyezni. Ugye az elsődleges példa mindig erre a ressentiment, a keresztények és a moralisták, tehát ők valamit vagy szenvedik, meg a németek, hát természetesen a németek azok igen, Tehát vagy valamit szenvedélyesen tagadnak, szenvedélyesen elutasítanak, valami elől szenvedélyesen elzárkóznak az undorukra hivatkozva, de ugyanakkor a mérleg serpenyeiben nem tudnak oda tenni egy igenlést. Nem tudják megmondani, hogy igazából mit igenelnek. Tehát a keresztény jön, mondjuk így Nietzsche, és elutasít téged, mint ateistát, elutasít téged, mint amoralistát, elutasít téged, mint akármit, bármi, ami esetleg nem tetszik, vagy nem keresztény a számára. És ugyanakkor, mondja Nietzsche, de mi van a másik serpenyőben, tulajdonképpen veled együtt elutasít egy komplett életigenlés. Tehát pontosan az életigenlése hiányzik a legjobban. Az élet megvetése egy túlvilági igenlés kedvéért. Tehát a túlvilági igenlése ennek az életnek a megvetésével ellentétben, és erre mondja Nietzsche azt, hogy a mérleg igencsak elmozdul. Nincs balansz. Természetesen a filozófusok sem járnak jobban, a probléma ott kezdődik, hogy a nagy transzcendencia keresés megint a szellemről van szó. Tehát a szellem miatt, főleg a német filozófusok túllicitálják természetes hajlamaikat. És akkor így kerül Nietzsénél egy zsákba olyan díszes kompánia, mint Luther, a Schlegel fivérek, egy olyan, mint Schleiermacher, zárva a kört Kanttal, Fichtével, és legfőképpen hát mindenek felett Hegellel. Ugye ezekkel a filozófusokkal az a baj Nietzsche, tulajdonképpen mindenkivel, tehát azt nem általában mindenkivel. A Nietzsének az a baja, hogy a szellem miatt megfeledkeznek a gyomorról. Annyit beszélnek a szellemről, hogy igazándiból már nem tudnak figyelni a gyomrukra, és a gyomrot vagyunk szó szerint, tehát például nem tudnak enni. Nincs ízlésük, tehát például ugye ezért Nietzsche egyébként itt lop, tehát ezt nyakon lehet csípni, hogy itt lop. Volt ugyanis egy, nem tudnám a nevét, sajnos elfelejtettem a nevét. Volt egy olasz szakács, aki semmi mással nem foglalkozott, mint azzal, hogy bizonyos tájak ételei hogyan befolyásolják bizonyos tájak gondolkodásmódját. Tehát egy komplett néprajzi valaminek járt utána, és ezt Nietzsche annyira megtetszett neki, hogy rögtön lenyúlta. Azt már elfelejtettem megemlíteni, hogy kitől nyúlja le, ráadásul ugye, mivel én is csak Nietzsét olvasok, a szakácsokat nem, ezért aztán én sem tudom a nevét az illetőnek, de minden esetre tudjuk, hogy annyira megtetszett Nietzsének, hogy utána teljesen kisejtítette, és a saját filozófiája részévé tette azt, hogy a szellem nevében a sok-sok szellemi zabálás, mert a német professzorok azok csak nem olvasnak ők szellemet, zabálnak, és sok sört isznak, tehát az állatias folyadék igénye még a németeknek, az még így benne van a pakliba. Ezt most szó szerint idéztem Nietzsétől, tehát az állatias folyadék igény az Nietzsétől származik. Emellett nincs érzékük például a könnyed olasz kajához. Tehát például milyen feltűnő, hogy az olaszoknak nincsen ilyen vastag, súlyos filozófiájuk, viszont nagyon jó a spagetti, meg nagyon jó a pizza. Hogyan függ össze egy bizonyos gondolkodásmóddal egy bizonyos gasztronómia? Ezt Nietzsche full komolyan gondolja, tehát az, hogy az étkezés és a szellem között van egy bizonyos összefüggés. Az, hogy egy átlagos lipcsei professzornak, aki hatalmas ülepén ül a katedrán, és közben zabálja a literes, na most mondok, biztos akkor nem volt Gösszel, és az jutott hirtelen az eszembe. A literes Gösszel mellé a zsírban tocsogó lipcsei kolbászt. Erre mondja azt Nietzsche, a lipcsei kolbász a stimmel, a sörre most itt konkrétan nem beszélt. A zsírban tocsogó kolbász, amelyre azt mondja Nietzsche, hogy csak nézd meg, hogy mit eszik, és azért képzeld el, hogy utána mit fog mondani a katedrán. Kettő teljesen összefüggésben lesz egymással. Tehát ugyanúgy fogunk tocsogni a szellemben, mint amennyire tocsog előtte a vásárcsarnokban, a tepsiben lévő kurka és kolbász. Az, hogy valakinek a fiziológiája és valakinek a szellemi ingerlékenysége hogyan függ össze, ezt Nietzsche úgy gondolja, a gasztronómia mentén föl lehet fejteni. De nem Nietzsche-ről van szó, Nietzsche csak egy példa. Ugye még egyszer hangsúlyozom, Nietzsche-nél az a probléma, Nietzsche azt mondja, hogy a legnagyobb problémája Szokratésszel az, nem ezt nem mondja, ezt én mondom, Nietzsche-nek mi a problémája, és most hagyjuk is Nietzsche-t, ő most ennyire nem számít. Az, hogy nem látjuk Szokratészben egyrészt, hogy mitől undorodik, nem, még azt sem látjuk, hogy mit kajál. Tehát azt nem tudjuk, hogy mit eszik Szokratész, de azt sem látjuk, hogy szellemileg mitől van undora. Az biztos, hogy valami provokálja, és valami ingerli, és ugye azt már lehet sejteni, hogy az egyetlen olyan mód, ahol az undorunkat nem kell szabadjára engedni, tehát nem kell valakinek azt mondanunk, hogy te annyira ízléstelen vagy, hogy muszáj vagyok én is ízléstelen lenni veled. Tehát kvázi az ízléstelenség szintjére nem kell leszünk, tehát nem kell ugyanazon a színvonalon valakit visszautasítanunk, mint amilyen színvonalon ő esetleg visszautasít bennünket. Ennek az egyetlen módja az irónia. Az irónia az a valami, ahol, hogy kéne most megfogalmaznom frappánsan, az irónia az a valami, ahol finoman rá tudunk kérdezni valakinek a szelleme okán arra, hogy mit szokták különben kajálni. Tehát többek között a gasztronómiára tudjuk terelni a szót akkor, amikor a szellemről kéne beszélni. Az irónia ekkortól azt jelenti, hogy összefüggésben látunk nagyon távoli dolgokat, és hiszünk ebben a kapcsolatban, abban, hogy valakinek az étrendje és az ízlése az meghatározza a gondolkodását. Ugye mi a Szókratész baja a szofistákkal? A szofistákkal legfőképpen az a baj, és általában minden korabeli filozófussal, és ez Nietzscheig öröklődik ez a probléma, hogy a filozofálás révén fölé helyezik magukat az ízlésnek. Tehát egy német professzor kikérné magának, hogy összefüggésben lássuk a filozófiáját azzal, hogy mit szokott ő Lipcsében a vásárcsarnokban enni. Hogy összefüggésben hozzuk a gasztronómiát és a szellemet. Egyáltalán a gondolkodásnak mi köze van az ízléshez? Itt kezdődik a probléma. Ugye itt összefüggésben kell látnunk még egy másik kérdést, nevezetesen azt a problémát, hogy az irónia az olyan milyen ízlésre utal. Tehát például, aki sokat ironizál, annak fel lehet-e fejteni azt, hogy tulajdonképpen milyen ízlése van. Tartozik-e hozzá egy bizonyos étrend? Vagy tartozik-e hozzá egy bizonyos öltözködés, egy divat szerint való öltözködés? Ahhoz, akinek érzéke van az irónia iránt, vagy szeret ironizálni. Ugye azt is elmondtam már az első óra egyikén, hogy az irónia kifejezés az eironész, tehát ez a jelző, ez abban a korban, Szokratész korában negatív jelző volt. Tehát ha valakire azt mondták, hogy eironész, mint Szokratészre, az nem jelentett föltétlenül pozitívat, sőt azt jelentette, hogy hazudós, meg kitér a válaszadás elől, sőt egyszerűen azt jelentette, hogy nem egyenes ember. Tehát nem lehet tőle úgy választ remélni, vagy választ várni. Az, hogy Cicero korára az eironész, az a nagyvárosi viselkedés forma egyike lett, tehát egyszer csak azt kell látnunk, hogy Cicero korára az ízléssel hozzák összefüggésbe. Amíg Szókratész korában az irónia az etikával állt összefüggésben, és azt mondták, hogy nem etikus dolog, nem szép dolog ironikusnak lenni, Cicero korára már nem az etikával, hanem az esztétikával és ízlésbeli probléma lesz belőle. A választékos ízlés egyik jele az, hogy valaki ironikus. Na most, mi köze van ennek az egésznek ahhoz, hogy daimon? Mert hogy itt mégiscsak a szellemről van szó. Az biztos, hogy az ízlés problémánk ott kezdődik, hogy az irónia feltételez már ősidők óta, legalább Cicero óta egy bizonyos szellemet. Tehát bizonyos szellem hiányában, vagy egy bizonyos szintű szellem hiányában valakit nem találunk sehogy sem ironikusnak. Képtelen az iróniára. Sőt, az irónia megértésére, tehát arra, hogy felfogjam, hogy a másik kérdéset teszem fel az előbb pillanatban, ironikus kérdés volt, és nem kell rá válaszolnom. Az is egy bizonyos szellem függvénye. Az, hogy valaki egyáltalán felfogja, hogy a másik ironizál. Azt kell látnunk, hogy ha meg akarjuk érteni, hogy de tulajdonképpen mi az irónia, akkor állandóan ebbe a fogalomba botlunk bele, hogy szellem. Az irónia egy biztos, nem azonos a logikával, nem azonos valamiféle racionalitással, és legfőképpen nem tárgya egy tudománynak. Tehát nincs olyan tudomány a világon, amely azt kutatná, hogy mi az irónia. Az lenne a tárgya, hogy irónia. Mikor az irodalomban ilyet hallunk, hogy a szerző itt ironikus, arról az kész tény, hogy igen, a szerző ironikus volt, ez nem azt jelenti, hogy az iróniát keresve, az iróniában problémát látna. Azt lehet mondani, hogy a filozófián kívül, és azon is belül is kizárólag a Platonnál, és utána majd kihagyva 2500 évet egyből Nietzsche-nél, a filozófián belül is, és persze a legfontosabb Kierkegaard, a szűk terület az, ami egyáltalán problémát lát az iróniában. Az irónia, tehát még egyszer, nem észkérdése, nem fantázia kérdése, nem annak a kérdése, hogy ez itt egy objektumról lenne szó, egy tárgyról, egy viselkedésformáról, az irónia tisztán szellemi kérdés. Ha meg akarjuk érteni, hogy mi az, hogy szellem, akkor azon a nyomvonalon kell elindulnunk, amelynek nyomvonalán az iróniára találunk rá. Az első és legfontosabb, ami Szókratészből adódik, hogy csak szellemes emberek lehetnek ironikusak, és csak szellemes emberek képesek megérteni mások iróniáját. Akinek nincs szelleme, még egyszer mondom úgy, hogy fogalmam nincs, hogy mi az, hogy szellem, tehát nem tudnám elmagyarázni senkinek. Akinek nincs szelleme, az egyszerűen nem érti, tehát az irónia nem tud megjelenni annak számára, aki nem látja benne a szellemet, nem érti, hogy ez most ironikus megjegyzés volt, vagy ez egy ironikus kérdés volt, vagy ez egy ironikus állítás volt. Egy bizonyos szellem nélkül ez nem lehetséges, és ugye itt jön elő az a másik probléma, hogy hogy lehet az, hogy időnként például értelmes módon lehet beszélni például a természet iróniájáról. Tehát mi tűnik az természetben ironikusnak? Mennyire akár még a romantika, mint alakzatot is, mint filozófiai és irodalmi alakzatot is föl lehetne fejteni ebből az aspektusból, tehát abból az aspektusból, hogy amikor már a természetet is ironikusnak látják, amely annyit jelent, hogy a természetben is szellemet keresnek. Egy szó, mint száz, és semmi más nem akarok, csak azt, hogy a társaságot invitáljam egy ilyen kis eszmecserére, vagy töprengünk el azon, hogy hogyan is függ itt össze ez a két dolog. Még egyszer, két olyan dologról beszélünk, amiről semmit nem tudunk. Ez a Menonnak a paradoxona. Hogy beszélhetünk az iróniáról úgy, hogy nem tudunk róla semmit? Hogy beszélhetünk a szellemről úgy, hogy csak annyit tudunk róla, hogy biztos van, de hogy mi? Mi a szellem? Például mi kell ahhoz, hogy egy viccet érts? Ugye Freud standard, fekete humora. Én olvastam Freudnak a viccről szóló hosszas könyvét, de egy árva szóra nem emlékszem bele. Borzasztó unalmas volt, ahogy így utólag eszembe jut. Tudom, hogy vele párhuzamosan olvastam, nagyon-nagyon régen volt, vele párhuzamosan olvastam Napóleonnak a Szent Ilona szigetéről küldött leveleit, és ez sokkal izgalmasabb volt, mint a Freudnak a viccről szóló. És egyetlen viccre emlékszem Freudból, nevezetesen a fekete humor, amit felhozott példának, és ugye el tudtam képzelni, hogy akkoriban ezen Bécsben röhögtek. Tehát ez egy ilyen jó vicc volt. A vicc így hangzik. Nyugodtan nem kell visszafogni, nyugodtan lehet nevetni rajta, ha valaki. Reggel kikísérik a halálra ítéltet az akasztófa alá. Mire az fölnéz az égre, és azt mondja, na, ez a nap is jól kezdődik. Ez egy vicc volt. Ugye Freud fölteszi a kérdést, mind nevetünk. Képzeljük el, hogy nevettünk. Mind nevetünk egy adott esetben, egyáltalán mi maga a nevetés egy ilyen helyzetben? Tehát hogy lehetséges az, hogy mi értünk egy viccet? Mi tűnik a viccben viszont? Mi az, ami így van a csattan, a poén, tehát ahol, na, most kell nevetni. Tehát ez a vonal, tehát az, ami, ha azt nem léped át, nem tudsz nevetni, mert nem jutottál el a vicc végéig. Tehát fontos az, hogy értsd, mikor van vége a viccnek. Tehát hányszor van olyan, hogy mondasz valakinek egy viccet, és megállsz. És akkor kérdez, na is? De nem érted? Ez volt a vicc. Ugye nem lépte át azt a vonalat, ami kellene ahhoz, hogy humor, de tulajdonképpen mi egy viccben ez a vonal? Tehát egészében mi az, ahova el kell jutni, hogy te nevetni tudj? Egészében mi az a vonal, vagy az a pont, ahonnan a vicc viccesnek tűnik? Ugye nagyon hasonló ehhez a kérdéshez, nagyon hasonló az irónia problémája is. Hol van az a valami, amikor felfogod, hogy ja, ez most szivat engem? Ez most nem az, amit kérdezett. Volt nekem egyszer egy hallgatóm, akit a láthatatlan kollégium rendelt, pontosabban engem rendelt hozzá, hogy készítsen fel filozófia fejlődő, PhD koromban ebből éltem, hogy ilyen felvételi készítőket tartottam. Ott aztán nagyon sok minden esettel meg lehetett ismerkedni. Tehát az már egy szép, vidám eset, amikor csodálatos, okos, csillogó szemű fiatalok között tarthat az ember órát. Képzeljük el, hogy ez nem így van. Tehát amikor kaptam egy olyan hallgatót, egy ilyen egyéni kurzusban kellett felkészíteni, aki azzal kezdődött az óra, hogy megjegyeztem, hogy milyen szép alumínium karkötőd és nyakláncod van. Kár, hogy a barna lesz tőle a nyakad. És nem értette, hogy a szép, tehát azt úgy kellett leimádkoznom róla, hogy az alumínium karkötő, meg az alumínium nyaklánc, az nem az, hogy gics, hanem betegíteszi a bőröt, ezt vedd le, nem kell hordani, nem muszáj hordani. Ez a Roma Berzitásznak volt egy hallgatója. Egyébként egy rendkívül tehetséges ember, csak egy kicsit alul volt szocializálva, és mellette én is az lettem. Tehát egy kicsit alul szocializálódtam, ahányszor találkoztunk. Kérem szépen, egyáltalán, ugye először azzal kellett találkoznom, hogy mivel nem tudom neki durván azt mondani, nem mondhatod, és még egyszer mondom, ez Szókratész szituációja. Tehát Szókratész szituációja, én saját bőrömön tapasztaltam ugyanezt a problémát. Nem mondhatod valakinek, hogy na ide fi, azt leveszed, mert másképp itt nem tartok neked órát. Ugye nincs, hogy te itt ülsz neki, alumínium izővel. Így nem lehet. De mit csinálsz, amikor nem érti az iróniát? Nem érti azt, amikor azt mondod neki, hogy milyen szép. És olyan hangsúly, hogy nagyon szép az a alumínium ott. Nem érti. Ugye nem azért, mert buta, nem azért, mert ostoba, nem azért, mert a szocializációs probléma. Tehát amit Cicero mond az iróniáról, hogy a nagyvárosi viselkedés forma egyik tipikus jelensége az, hogy iróniára kép. Azt lehet mondani, a nagyvárosi embert, Cicero korában, meg a vidéki elmaradott vidéki embert onnan lehetett megkülönböztetni, az egyik érti a humort, meg az iróniát, a másik meg nem. És nem arról van szó, hogy intellektuálisan különböznének, tehát nem arról van szó, hogy az egyik buta, a másik meg okos. Szó nincs erről. A civilizáltsághoz tartozik legalábbis Cicero óta az hozzá, hogy valaki érti az iróniát, meg érti a viccet. Nem kell neki elmagyarázni, na most ez volt a vicc, itt kell nevetni. Ugye értjük, hogy ez nem IQ kérdése, tehát még egyszer mondom, mai napig nincs egy olyan tudomány, ami ezzel foglalkozik, tehát ez nem a pszichológiai kérdés, hogy most valaki hogyan ért meg egy viccet. Ugye Freud naívan, merem állítani naívan, ha még én emlékszek arra a tanulmányból valamire, akkor azt mondanám most, hogy naívan azt gondolta, hogy a vicc az egy pszichológiai probléma, tehát lehet kutatni azt a részét, hogy tulajdonképpen mi okoz a viccben nekünk nevetést. Ha az irónia felől nézünk rá, akkor először is azt kell látni, hogy nem arról van szó, hogy mi okoz nekünk nevetés, arról van szó, hogy mi az, hogy civilizáltság. Tehát hol kezdődik az, hogy valaki civilizált embernek tartunk? Ugye az egy érdekes dolog, hogy Szókratész, ugye felmerül a kérdés, miért nem akart ez a Szókratész soha elmenni Athénból? Híres és hírhet volt, hogy a három háború kivételével soha nem hagyta el Athén falait, de még a falon kívülre sem ment. Ez egy érdekes dolog, hogy például ez sokan annak idején, amikor ezt megismerkedtünk, már hallgatókoromban sokszor eljátszottunk azzal a kérdéssel, hogy vajon Kánttal való párhuzam. Tehát például Kánt is a Königsberget soha nem hagyta el. Ugye a legenda arról szól, hogy 15 kilométerre volt a korabeli Königsbergtől, a Kaliningrád, a tenger, az északi tenger, és Kánt nem látta a tengert. Ez egy nagyvárosi legenda, a fene tudja, hogy igaz, nagyon valószínű, hogy nem igaz. De jellemző, hogy Kántot belekeverték ebbe a gyanúba, hogy ennyire nem mozdult ki a városból. Miért nem mozdul ki valaki a városból, egy filozófus? Tehát ilyen, mint Szókratész, miért nem megy soha sehol? És az irónia felől rögtön világos a válasz. Mert sehol nem értenék őt. Sehol. Hát próbálna meg egy attikai vidéki parasztok között ott ironizálni. Hát a gerebi egyből a hátában lenne, mert nem értenék, hogy miről beszél. Az biztos, hogy rögtön. Nem értenék, hogy miről beszélni. Mondom, én is csak akkor estem neki ennek előszörnek a problémának, amikor szembe találtam magam az alumínium nyaklánc és karkötő kérdésével egy szép napon. A kérdés az az, hogy mit tesz a nagyvárosi élet, vagy a... Nem tudom, hogy jó szó ez rá, ez az urbánus ezért. Tehát, nem tudom, hogy jó szó ez rá. Tehát mit jelent az, miféle közeg az, ahol a szellem meg tud mutatkozni? Egyáltalán szellemes, vagy szellemi kérdéssé válik az, hogy valaki ért egy viccet, vagy valaki érti valakinek az iróniáját. És még, ami még durvább, hogy az iróniától nem sértődik meg, mert végülis az irónia pont azért van, hogy elvegye valaminek az élét. Tehát ha nem lenne az irónia, akkor valakivel csak sértő módon tudnád közölni azt, amit szeretnél vele közölni. Az irónia pont a sértőt, az illetlent, a szalonképtelent teszi szalonképessé, és illővé vagy mifenévé. Ám Szókratésznél még többről van szó. Ugye azt el tudjuk képzelni, hogy egy ironikus ember az el tud valakinek valamit magyarázni, ha az is kellőképpen szellemes. Tehát nagyon jó el tudnak társalogni. Két ironikus ember hihetetlen jó társaság. Tehát egészen elképesztően elszórakoztatják egymást. A probléma ott kezdődik, hogy Szókratésznél ez az egész, tehát az, hogy illedelmesen és szalonképesen csomagoljad a negatív ítéletedet valakiről, sőt, illedelmesen csomagold az undorodat. Ez egyszer csak filozófiai módszerré válik. Na, ilyen nem volt még soha, meg azóta se. Tehát azóta se volt, hogy valaki az iróniát filozófiája eszközeként használja. És ne felejtsük el, ez is csak azért volt lehetséges, mert abban az időben a filozófiának még létezett, amiről már egy múlt alkalommal beszéltem, az a jellege, amit úgy hívunk ma, hogy terápia, vagy pszichész effimeleje, tehát lélekgondozás. Ugye már Kierkegaard beszél itt, ő is a németre hagyatkozik. A német filozófia hagyományban ez a két szó sok mindent eldöntött. A Seiende, ami annyit jelent, hogy létező, meg a Wesen, ami annyit jelent, hogy lényeg. És ha valahol szövegekben találkozik a társaság egy ilyen kijelentéssel, hogy pozitív filozófia, meg negatív filozófia. Megvan? Tehát úgy a pozitív, a német idealizmus pozitív filozófiája, meg a negatív filozófia. És akkor Hegel főleg visszaminősíti a filozófia történetét negatívra vagy pozitívra. Ugye Hegel a par excellence negatív filozófus, míg Schelling a par excellence pozitív filozófus. És ugye, hogyha ezt fel akarjuk oldani ezeket a tanástalan jeleket, hogy negatív meg pozitív, például Szókratész pozitív, Platón már negatív. Így Hegel filozófia története. Ha ezt fel akarjuk oldani, akkor egyszerűen semmi mással nincsen szó, mint arról, hogy valaki a filozófiájában látta azt a feladatot, hogy közvetlenül hasson a másik emberre, vagy nem látta. A negatív filozófia az annyit jelent, hogy beszélünk a lényegről, és az nem kell, hogy hatással legyen az egzisztenciánkra. Kvázi azt lehet mondani, a negatív filozófia, minden tudományos filozófia az tulajdonképpen negatív filozófia. Tehát a negatív az nem egy minősítése a filozófiának, hanem egy aspektusa. Az, hogy valaki beszél elvont absztrakt problémákról, miközben azoknak nem kell, hogy hatással legyenek az életére, kvázi nem kell, hogy az életvitelét megváltoztassák. Azért, mert valaki azt mondja, hogy a pizza az jó, nem kell állandóan pizzát ennie. Körülbelül így gondolkodik ez a gond, most nagyon-nagyon lecsupaszítva és bornyírt módon távolva. Ezzel szemben a pozitív filozófia azt mondja, hogy miféle filozófia az, aminek semmi hatása az életedre. Minek filozófiával foglalkozni, annak semmi hatása nincs az életünkre. Kvázi, na, utolsó idegen szavak még. Ebből alakult ki már az ókorban a bios teoretikus, és értelemszerűen a bios praktikus. Vagyis a teoretikus életideál és a gyakorlati életideál. A gyakorlati életideál azt mondja, hogy filozofálásunk végső célja az, hogy megváltoztassuk az életünket. A teoretikus életideál célja pedig az, hogy egyáltalán elméleti problémákkal foglalkozzunk, és hagyjuk már azt mindenkinek a maga életét szépen folyni békében. A filozófiának vannak elméleti problémái, és ezek függetlenek attól, hogy most kinek mi a gyakorlati problémája. A bios teoretikus pedig viszont azt mondja, hogy a filozófiának igenis meg kell tudnia oldani az egyes ember egzisztenciális problémáit. És akkor így lesz belőle ezoterika, meg... Mi a fene? Rudolf Steiner, antropozófia, köszönöm szépen. Waldorf pedagógia, meg minden, ami... Kérem szépen, innen nézve Szókratész még radikálisan pozitív filozófus, tehát olyas valaki, aki úgy gondol, és értsük meg, az irónia ebbe a rekeszbe tartozik, ha már rendszertanulnak föl kell osztani. Tehát az irónia az a valami, amely úgy gondolja, hogy nem szabad érintetlenül hagyni a filozófiának az ember egyéni egzisztenciális kérdéseit. Ezekkel kell foglalkozni, és akkor itt jön a lényeg, ott bonyolódunk bele ebbe az egész kérdésbe, amikor rájövünk arra, hogy tulajdonképpen Szókratésznál a gyakorlatban feloldódik minden létező elméleti probléma. Szókratészt nem lehet elképzelni elméleti filozófusként, egész egyszerűen ez van. Nem is véletlen, hogy Szókratésznak egyetlen írása sem maradt fenn, mert hogy nem is írt semmit. A legenda szerint soha semmit nem írt le a gondolataiból. És itt rájövünk arra, hogy de minek is valóban? Egy pozitív filozófusnak miért kéne bármit is leírnia? Hiszen legvégül úgy is a gyakorlaton van a hangsúly, tehát azon van a hangsúly, hogy de hogy élünk? Na és itt kezdődik a problémánk. Kérem szépen, hogyha ennek a kurzusnak utólag adhatnék egy alcímet, a kurzusnak az alcíme az lenne, hogy bevezetés a pozitív filozófiába. Az irónia lényegében ez ezt jelenti. A pozitív filozófiába, amiről mindig kérdés, ma már a tudományos filozófia mellett, tehát a negatív filozófia, az meg ugye, az kimegyünk ebből az épületből, és két sarokkal arrébb. filozófia tanszék. Óriási kérdés a tudományos filozófia mellett, hogy mi a fene értelme vagy szerepe van még a pozitív filozófiának. Tehát miféle filozófia az, amiből egy betűt nem írnak le nekünk soha, és ha jön egy filozófus, akit nagyon könnyű összetéveszteni egy pszichológussal. És ugye abban az időben még nem volt pszichológus, tehát abban az időben még szerencsésebbek voltak, tehát nem kellett kevergetni a dolgokat. Egy biztos, itt van ez a Szókratész, és kitalálja, hogy mi a pozitív filozófia egyetlen alkalmas területe, vagy az a terület, ahol a legjobban, vagy a leghatékonyabban tud működni, mint filozófus, amihez le sem kell írni egy sort sem, és ehhez pedig nem más, mint az irónia. Na most akkor, még egyszer akkor most egy újabb kör, innen, és akkor visszatérünk oda, hogy szellem. És világosan kell látnunk, hogy a pozitív filozófiának a terrénuma éppen azért az, ami, mert benne nem lehet pótolni a személyességet. Olyan nincs, hogy valakinek elmesélem, hogy milyen volt az irónia. Tehát képzeljük el, mondok egy fiktív beszámolót. Tegnap voltam egy előadáson, jött az előadó, ezt és ezt mondta, és mennyire ironikus volt. És hogy vakargatnánk a fejünk. Azt értem, hogy ezt és ezt mondta. De mi az, hogy ironikus volt? Hát amikor olyan ironikusan azt mondta, hogy aha, adott ez valamit hozzá ahhoz az elméleti problémához, amiről beszélt? Az irónia bármit is? Nem. Az égvilágon semmit. Én amikor az előbb elmeséltem, hogy mennyire próbáltam ironikus lenni hiába való módon azzal a úriemberrel, akit próbáltam róla leimádkozni az alumínium nyakláncot, hiába mesélem el, meg hiába érti valaki, hogy ebben mi volt olyan ironikus, nem tudom visszaadni azt az egész szituációt. Egyszerűen, tehát éppen az irónia onnantól kezdve, amikor valóban a szellemet tapasztaljuk meg benne, nem tűri a nyomtatott betűt. Nem tudjuk érzéketni. De azt lehet mondani, hogy az, hogy valóban valaki az iróniát vissza tudja adni írásban, vagy utólag, az valóban művészi tehetség kérdése. Egy művésznek kell ahhoz lenni, vagy egy nagyon jó írónak, hogy egy múltbeli iróniát tudjon érzékelteni. Hagyját, én merem állítani, nem tudja. Tehát senki. Most lehetek ironikus, de ha el akarom mesélni, milyen ironikus voltam tegnap, az teljes katasztrófa. Lehet egy író, egy nagyon jó író, most ironikus, amikor éppen írja, és én olvasom, de az, hogy ő elmesélje egy regényében, hogy milyen ironikus volt 2 évvel ezelőtt, amikor az és az történt, hidegen hagy. Az irónia, ami hidegen hagy, az nem irónia, az egy sztori. Ami vagy érdekel, vagy nem érdekel. Az irónia nincs. Az iróniáról nem lehet kitérni. Ha jelenben is itt történik meg, nem lehet előre kitérni. Ha az iróniát megértettem, nincs mentségem. Ha az irónia neked szólt, akkor meg pláne nem. Tehát, hogyha neked válaszoltak ironikusan egy kérdésre, vagy neked tettek fel egy ironikus kérdés, és te ezt értetted, nincs mentséged, nem tudsz előle kitérni. Ha nem mondasz semmit, vagy csak húzogatod a vállad, és úgy teszel, mintha meg se hallottad volna, válaszoltál. Azzal is válaszoltál. Az irónia az a valami, amivel személy reakcióval nem tudsz kitérni. Minden kitérés, vagy minden válaszadás, és ez a legsúlyosabb benne, az minősít téged. Az iróniával, na ez a legfontosabb, azt lehetne mondani, és akkor már is közelebb vagyunk az undor értelméhez, mert hogy még egyszer mondom, az a valami, ami ezt az egészet beindítja. Az irónia az a valami, amivel való találkozás mindig minősít bennünket. Az, hogy reagálsz az iróniára. Nietzsche egyenesen odáig viszi a dolgot a Willezurmachban ezzel kapcsolatban, hogy elkezd beszélni a System of Fortifying, a szellemi ellenálló képességről, ugye az önvédelem rendszeréről a filozófiai rendszerekkel szemben. Tehát van Hegel és a filozófia rendszere, és van az önvédelem rendszere. Hegel és a filozófia rendszere, mint negatív filozófia, az nem tud mit kezdeni az iróniával. Ha Hegellel szemben valaki ironikus akarna lenni, akkor Hegel azt mondaná, hogy ez egy hülye. Ez egy elmebeteg, mit szivat engem, mit szórakozik velem, hagyjon már békén, van nekem jobb dolgom. Nietzsche azt mondja, hogy a felháborodókra mindig figyeljünk oda, mert a felháborodók mindig hazudnak. És világos, hogy a felháborodó ott leplezi le magát, hogy nincs szellemi ellenálló képessége. Nem tud védekezni, nincs a system fortifying. Nincs az, hogy ellen tud állni az iróniának. Az irónia láttán felháborodik, tehát nem tud ironikusan viselkedni az irónia. Nem érti benne a szellemet. Nem érinti meg. Azt lehet mondani, a rendszerfilozófusokkal, például Nietzsének és a szofistákkal, Szókratésznak ugyanaz a baja. Magukkal vannak elfoglalva. A tipikus zseni, aki magát bámulja és alkot tovább. Szótlanul megy el a világ mellett. Nem érdekli, hogy mi történik körülött. Tehát, hogy van. Ha a világból valami megérinti, akkor vagy úgy viselkedik, mint egy félkegyelmű, ez egyébként nincs a kifejezése az Antikrisztusban a Jézusra, tehát a idiot, tehát egy művész hajlamos bármikor, művész és filozófus, tehát az a lényeg, hogy a negatív, egyébként minden művész negatív filozófus, ezt, ebből a szempontból ezt nem át tudnunk, az alkotásával van elfoglalva. Minden művész hajlamos pontosan az irónia hiánya miatt úgy viselkedni, mint egy idióta akkor, amikor a világ őt megérinti, vagy megszólítja, vagy valamit kell csinálni. Vagy pedig úgy, ahogy Kierkegaard mondja, nem idióta, hanem amit Kierkegaard még szebb. Tehát Kierkegaard meg még egy utolsó kegyelemdöfést ad a művésznek. Démonikus. Démonikussá válik, ami azt jelenti, hogy a démonikus az mi Kierkegaardnál? Szorongás. A démoni szorongás a jótól. Márpedig furcsa, a szellem az valami jó. És ha valaki a másik ember szellemétől szorong, az biztos, hogy ott valami nem nincs rendben. És most nem is tudom elmondani, tehát hogyha valakinek erről nincs tapasztalat, azt bajosan fogom tudni elmagyarázni, milyen jelenség az, amikor valakinek a szellemétől szorongsz. Az egy dolog, hogy Sartre már leírja a Mauvaise Foi, tehát leírja azt, hogy milyen az, amikor valaki a szolgáló lány tekintetétől szorong, mert éppen elkapta, hogy benéztem a kulcsukon, és nem tudja magáról lehámozni valaki tekintetét. De azzal is találkoztunk már, amikor egész egyszerűen valakinek a szellemét tapasztaltuk. Tehát képzeljük el azt a jelenséget, és ez annyira súlyos, amire csak lehet, ez például filozófia történetileg, nem most csak a saját szakmámból adódom, mondok egy sztorit. Filozófia történetében ott van nekünk egy olyan páros, mint Schopenhauer meg Hegel. Kérem szépen, tehát ennél súlyosabb összeállítást nem lehet elképzelni. Ugyanazon az egyetemen, ugyanazon a tanszéken tanít két ilyen fazon. És ugye a felvételijén Schopenhauernek ott volt Hegel, és beszólt valamit Schopenhauernek. Beszólt neki, és akkor Schopenhauer ezt úgy vette föl, hogy mi van, beszóltál te? És akkor ez a beszólásból lett az, hogy egy halálra menő sértés lett belőle. Tehát nem tudta iróniával kezelni Schopenhauer a dolgot. És ugye ez egy akkora páros lett, tehát egész egyszerűen nem tudta magát kivonni Hegel szellemének köréből. Nyomasztotta Hegel szellem olyannyira, hogy minden áron revansot akart venni, de ez az igazi önpusztító revans, tehát bármi áron. Ugye, és aztán végén ő szívta meg. Abban az időben tartotta az óráit, amikor Hegel, hogy ne menjen senki Hegel órájára. Na most nem ez történt, azt történt, hogy az ő órájára nem ment senki, mindenki Hegelen tolongott, és ő meg egyedül ott három embernek tartott egy nagy előadóban órát, amiből minden alkalommal látta, hogy de hát ez nem jött össze enyhén szóval. Képzeljük el ezt a jelenetet, és ugye abban az időben amikor nem tudták az emberek elterelni a figyelmüket semmi mással, nem volt tévé, internet, se semmi, nem volt olyan média, amikor semmi mással nem voltak elfoglalva az emberek egy egyetemen, mint egymással. Képzeljük el ezt. És akkor ez egy nagy példája annak, amit mindenki a maga életében már tapasztalt, amikor egész egyszerűen találkozol valakivel, és a stílusa, a szelleme, de a stílus meg a szellem az így egy. Tehát valakinek a szelleme annyira lehengerlő, hogy nem tudsz megszólalni a közvetlen közelében. Egyszer a másik fogjává váltál. Olyanná váltál, mint a Platón dialógusokban Glaukon meg Adeimantos, amikor Szókratész mond valamit, és Glaukon, igen, Szókratész, ja. Egyetértesz velem? Persze, hogy egyetértek. Te is így gondoltad? Én is így gondoltam. Hát hogy gondoltam volna másképpen még a közeledben? Hát nyilvánvaló, úgy van, ahogy Szókratész mondja. Nietzsche erre a jelenségre mondja többek között az Ecce Homo-ban, hogy aki nem tanult meg igent mondani önmagára, az elkezdi magát elaprózni sok kis nemben. Tehát azzal próbálja saját személyiségét felmutatni, hogy mindenre elkezd ilyen apró nemeket mondani. Nem, nem. Kérsz, szereted ezt? Nem. Szeretnél ide menni? Nem. Szeretnél azt csinálni? Nem. Olvastad már ezt? Nem. És el fogod olvasni? Nem. Megyünk ide is? Nem. Jöttél innen, és én nem onnan jöttem. És nem is érdekel, hogy mit kérdezel. Egyáltalán nem érdekel, hogy mit mondasz. Képzeljük, amikor valaki semmi más, mint állandóan stopptáblákat állít föl, és azt mondja, hogy de mi nem. És Nietzsche azt mondja, hogy a sok kis kiadás végül oda vezet, hogy tékozlóvá válik. Egyre nagyobb tétekben űzi az ipart, egyre nagyobb vezeklésbe kényszerül önmagával szemben. Végül már eljut odáig, hogy nem azért mond nemet, mert védekezik valamivel szemben, hanem azért, mert nem futja az erejéből többre. Az állandó nemetmondás miatt végül már mindenre igen fog mondani. Az igen, ez az, amikor beletörődik. Jó, mondjad. Jó, elmegyek. Jó, ott leszek. Jó, meghallgatom. Jó, már mind. És ugye ezt nevezi Nietzsche annak a ressentiment kapujának, akkor, amikor már az önvédelem, a szellemi védekező képesség annyira legyengül, hogy végül már semmit nem tud az illető állítani. Már mindig csak abból indul ki, hogy a másik mit állít. Tehát, és ez az, amit Nietzsche a végállomásnak tekint, a német professzor, aki már csak akkor tud gondolkodni, ha a másik állított valamit. Tehát már nincsenek önálló gondolatai, már csak akkor tud gondolkodni, ha olvas. Tehát a tökéletes reagensé válás az abból indul ki, hogy egy ilyen táplálkozás, tehát egy ilyen táplálkozik, szellemi táplálkozási ökonómia alakul ki. Olvas és ír. Tehát olvasunk és írunk. És ennek a kettőnek az egyensúlya meg kell, hogy legyen. Én olvastam, tehát írok róla. Te írtál valamit, én elolvasom. Én írtam valamit, te elolvasod. És akkor ez írás tudok társadalma így alakul ki, mondja Nietzsche. Úgy alakul ki, hogy már csak reagálni tudnak. Ez már nem produktív gondolkodás, hanem közönséges reakció, semmi több. Ugye azt mondja Nietzsche, például többek között ezzel magyarázza, hogy mivel engem soha nem értettek, ezért nem is reagáltak. Mivel nem tudtak mire reagálni. Ez a bizonyíték arra, hogy nem is értettek egy szót se belőlem, soha ez a non legor, non legar, ezzel kezdi az ecce homo. Nem olvastak engem, és nem is fognak soha. Egy szót nem értenek belőle. A kérdés az, hogy Szokratész szavajon így vagyunk-e. Szokratésznek az iróniája, amiről ki sem tudtak térni. Tehát Szokratésszal szemben, és még egyszer hangsúlyozom, ez az irónia. Az irónia az, amikor nem lehet érve az, hogy de hát én már csak reagálok, én már csak igen vagyok, én már csak nem vagyok. Amikor az történik, hogy ezzel világosan szembesítenek valakit. Képzeljük el az iróniát, amely tulajdonképpen semmi másról nem szól, mint annak tesztelése, mint filozófiai módszer, hogy valakinek mennyire működik még a szellemi ellenálló képessége. Mi az, amire igen mond, és mi az, amire nemet? Mennyi mindenre mond nemet sokkal kevesebb igenkedőért, vagy mi mindenre mond igent, csak azért, mert már nincs kedve, vagy nincs ereje védekezni. A szellem kérdése itt válik egyre nyomasztóbbá, akkor, amikor egyáltalán meg akarjuk érteni azt, hogy mit jelent az, hogy valakit csak is a saját személyiségünk révén akarunk, vagy tudunk elérni. Tehát mit jelent az, hogy valakit nem az írásokkal, vagy nem leírt dolgokkal szembesítünk, hanem a saját személyiségünkkel? Ez az, ami visszatérnék az előző problémához, nevezetesen ahhoz, hogy valakinek a személyiségétől nem tudsz megszabadulni. Egy minta fogjává váltál. Amikor érzed azt, hogy valaki olyasmit produkál, aminek a szellemi vonzerejéből nem tudsz kiszabadulni. Ez a, még egyszer mondom, biztos, hogy mindenkinek vannak ilyen tapasztalatok, akinek meg nincs, azt meg sajnálom. Én most mondtam egyet Hegelnek és Schopenhauernek a párviadalát, amelyben világossá vált, hogy szegény Schopenhauer már csak reagens módon tudott visszanyúlni Hegelhez. Tehát még próbálta mindig annak az ellenkezőjét mondani és tenni, csak azért, hogy valahogy biztosítsa vagy megvédje a saját személyiségét a másiktól. Látjuk ennek tökéletes mintáját Szókratésznél. Szókratésszal szemben, ha ezt most eljátsszuk abban a korban, Szókratésszal az a legnagyobb baj, hogy senki nem tud vele szemben védekezni. Bárkit megállít az utcán, az vagy halálciki lesz a számára, tehát Szókratész kiforgatja, vagy olyan fiatalok veszik körül, akik nem tudnak neki nemet mondani. És akkor megint ugye jön a Nietzsétől a Zarathustra, ennek világos allúziójaként, amikor Zarathustra azt mondja a tanítványainak, hogy hagyjatok el engem, és csak akkor gyertek vissza, amikor már szégyeltek. Kvázi csak akkor gyertek vissza, amikor már tudtok nekem nemet mondani. Nincs szükségem olyan tanítványokra, így Nietzsche, és ez egy híres aforizma tőle, hogy ugye hálátlan az a tanítvány, aki örökre tanítvány marad, egy végtelenül ironikus mondat. Nincs szükségem olyan tanítványokra, akik bólogatnak nekem, mint Szokratésznál, a Adeimantosz meg Glaukon, meg az összes többi. Akik már csak reagens módon tudnak viszonyulni Szokratéhoz, már csak helyeselni tudják. Aki vitatkozik, az meg leég. Tehát állandóan, ugye mit látunk? Szókratész, a dialógusokban, Szókratész valakivel vitatkozik, ez az illető beég, hogyha ellenáll Szókratésznak, aztán átveszi a helyét egy barát, aki, na jó van fi, hát ő nem értett téged, mester, majd én, kérdezzél tőlem. És akkor eljutunk egy baráti eszmecseréhez, ahol az történik, hogy mindenre igen mond az illető, Szókratésznak, mert nem tud kitérni az érvek ereje elől. Úgymond kiderítenek valamit. Kiderítenek, az ifjú lelkében mi lakik. Ugye az, hogy valaki nem tud nemet mondani, ahogy Nietzsche leírja, végül ahhoz vezet, hogy állandóan mindenre legyen már és csak igen mond, tehát mindenbe belenyugszik és mindenbe beleegyezik, világosan lerajzolja a szellemi ellenálló képességnek az eltűnését. Ez az, amit még egyszer hangsúlyozom. A önvédelem ellenálló rendszere, vagy az önvédelem rendszere ellentétben a filozófiai rendszerekkel. A szofisták a filozófiai rendszer. A szofista az, akit itt próbáltam az ötös handoutban, a Szókratész maximája, ahol már nem lehet beszédeket tartani, ott beszélgetni kell. A szofista technikája az, hogy beszédet tart, ezt leírja, felolvassa, és benne van egy érv, amivel megpróbál másokat meggyőzni. A személyesség az pusztán a retorikánál van. A személyesség csak akkor hat, hogyha valaki végighallgatta a szöveget. Szókratésznél meg ez az egész átfordul az ellentétébe, és azt mondja, hogy hagyjuk a beszédeket, kezdjünk el beszélgetni. És ugye, ha megkérdezzük, hogy de miben több a beszélgetés a beszédekhez képest, vagy más-e, akkor kiderül, hogy a beszéd közben olyasmihez ragaszkodik, ez a Menon paradoxon, a beszélgetés közben egy idő után az ironikus olyasmihez ragaszkodik, ami valójában nincs a birtokában. Hát nem is tudom, mihez hasonlítani ezt, olyan, mint a póker, mint amikor a pókerben valaki blöfföl. Egy egyszerű példát mondok, csak hogy világos legyen. Képzeld el, leülsz valaki, akár meg is csinálhatnánk itt egy próbakedvére, de minek. Képzeld, beszélgetsz valakivel. Tehát mennyire idegesítő egyébként, rettenetes idegesítő. Azt mondja neked az illető, példákkal nagyon elnézést, hogyha be fogok égni. Szóval azt mondja neked az illető, szép időnk van ma. Ja, szép időnk van. Tényleg szép időnk van? Ja, igen, szép időnk van. Jó, jól áll rajtad az az ing. Igen, tényleg jól? Te is úgy látod? Képzeljük el, most mondtam két mondatot, két nagyon rossz példát. Képzeljük el, amikor valamit megerősítesz, vagy valamit állítasz, és rögtön utána meg is kérdezed. Ez itt egy kulcsomó? Igen, ez kulcsomó? Képzeljük el, hogy pillanatokon belül valakit zavarba lehet ezzel hozni. Egy ilyen egyszerű példával. Állíts valamit, hagyd, hogy beleegyezzen, aztán rögtön abban a pillanatban kérdezd meg, mint hogyha valami címeres hülyeséget állítottunk volna előbb az előbb. Az, hogy valamit állítunk, és rögtön rá is kérdezünk, ez tulajdonképpen már félig irónia. Az irónia akkor lesz teljes, amikor nem mi mondjuk meg, hogy mit állítson, ő állítja. Beleegyezünk az állításába a kérdésünkkel együtt. Tulajdonképpen az irónia akkor kezdődik, amikor valójában nem az állításba egyezel bele, hanem a saját kérdésedbe róla. Abba egyezem bele, hogy nekem ez a kérdés teljesen jogos. Te figyelj, azt mondtad, hogy ez egy kulcsom. Tényleg az egy kulcs? Ez egy tényleg egy kulcs? Ahogy állítom, vagy ahogy kérdezem, valójában nem az ő kérdésébe kötök bele, hanem abba, hogy ez egy kérdés. A kérdést állítom. Nem tudom, ez most így, ez így világos? Mit jelent állítani egy állítást, vagy mit jelent állítani egy kérdést? A kérdést kérdezni szoktuk, nem állítani. Ez itt a problémánk. Egy kérdést kérdezzel, nem pedig állítasz. Az irónia akkor kezdődik, amikor sikerül produkálnod azt a perspektívát, amiben a kérdés is állítás. Lényegében ebből értjük meg, hogy az irónia az valójában egy pozíció, tehát egy beszélgetési stílus. Egy olyan pozíció, amelyben valaki a kérdéseit állítja. Tulajdonképpen ezért érezzük azt, hogy az ironikus valóban nem vár tőlünk válaszra. Az irónia az nem arra való, hogy megválaszold. Az ironikus ezért tűnik egyszerre úgy, hogy nem birtokol semmit, mégis a póza, a viselkedése olyan, mintha mindent tudna. Napnál világosabban. Még egyszer mondom, az egy egyszerű trükk, egy egyszerű színházi effektus, ha tetszik, amikor elhangzik egy kérdés, és rögtön utána egy állítás. És az egy másik effektus, hogy sikerül-e vajon mindezt mimikával a személyességen keresztül úgy bemutatni, hogy tulajdonképpen maga a kérdés nem kérdezve lesz, hanem állítva lesz. Na most, ezután jönne egy olyan problémánk, és akkor ezzel szeretném lassacskán lezárni a dolgot, amikor újra visszatérünk a szellem problémájához. Tehát azt mertem állítani, hogy a szellem az a valami, amin keresztül értünk egy ilyen dolgot, hogy irónia. Pontosabban azt is lehet mondani, hogy akinek nincsen szelleme, az ironikus sem tud lenni, és hogyha valakinek meg van szelleme, akkor érti, hogy ki az, aki ironikus vele szemben, sőt azt is érti, hogy az iróniára nem kell válaszolni, vagy ha tudsz, akkor próbálj meg olyan ironikusan, mint ahogyan veled szemben megtörtént. Továbbra is a kérdés egyrészt az, hogy mi az az ellenálló képesség. Tehát hogyan kellene ezt elképzelnünk? Hogyan kell azt elképzelnünk, hogy egyáltalán valaki szembesül azzal a feladattal, hogy valakinek a szellemétől meg kell szabadulnia, vagy meg kell tudnia valahogy védenie magát? Nietzsche ugye egyenesen azt mondja, hogy szerencsétlen Hegellel szemben egész Németországban senki nem tudott védekezni. Senki. Nem tudták magukat megvédeni tőle. Nem tudták attól az interpretációtól megvédeni magukat, amit Hegel produkált. Erre bizonyíték például a fiatal hegeliánusoknak a népes tábor olyan fickókkal, mint például a fiatal Kierkegaard, vagy a fiatal Marx például kokáért. Nem volt jobb magyarázat a világra, meg úgy egyáltalán semmire, mint amit Hegel kiokomulált. Miközben az egész egy negatív filozófia volt, és tulajdonképpen a késői Kierkegaard az, aki igazából szembefordul, és tulajdonképpen Kierkegaardnál azért keresünk menedéket, mert látjuk, hogy Kierkegaarddal lehet védekezni Hegellel szemben. Kierkegaard az a valaki, akiben, hogyha belekapaszkodunk, akkor világosan látjuk, mit nem látott Hegel. Nem látta az iróniát. Az irónia az a valami, amit Hegelnél olvashatunk iróniáról interpretációt. Tehát Hegel elmagyarázza, hogy mi az irónia, miközben ő maga nem tudott ironikus lenni. Értjük ezt a problémát? Tehát Kierkegaard pont a legjobb helyen tapint az elevenére a dolognak. Az iróniáról alkotott minden beszámoló tökéletesen neutrális és semmis akkor, ha valaki közben egyáltalán nem tud ironikus lenni. Mint például én. Tehát valószínűleg az én órám is tökéletes katasztrófa ebből a szempontból. Az iróniáról beszámolni irónia nélkül tulajdonképpen illegitim eszközökkel megközelíteni, a legjobb Nietzsche megint. Nietzsche az egyszer a túl jón és rosszon legelején kezdi egy végtelenül ironikus mondatfolyammal a művét. Azt mondja, hogy az igazság egy nő. Így kezdődik. Az igazság az egy feltéve, hogy az igazság egy nő, a filozófusok soha nem értettek a nőkhöz. Ezért nem értették soha az igazságot. A filozófusok olyan, mint a sarkantyú, csörgető, mik is ezek a hidalgók, tehát ilyen sarkantyú, csörgető hidalgok, akik bárgyú és illegitim eszközökkel akarnak felszedni egy nőt. Pontosan így közelítenek az igazsághoz. Tehát a filozófusok azt képzelik, hogy az igazságokat megismerhetik, és közben nem fogják fel, az igazsághoz pont úgy kell közelíteni, mint egy nőhöz. Körbe kell udvarolni, hízelegni kell neki, vagy legalábbis mindenképpen egy dolgot tudni kell róla, nevezetesen azt, hogy nincs lényege. Ne keresd a lényegét. Irónia tömkelege, tehát egyrészt a filozófusokkal szemben egy nagy szemétség, amit csinál, másrészt meg a nőkkel szemben is nagy szemétség, amit csinál. Tehát mielőtt még egy nő beleélné magát abba, hogy hát itt Nietzsche mennyire megtisztelte, rögtön rá kell jönnie, hogy de hát végtelenül, hogy ha nem jön rá, annál rosszabb. Tehát amikor azt mondja, hogy nő abban osztozik az igazság természetével, hogy, és az filozófusok kitrantják el, hogy állandóan keresik a lényegét, holott az neki nincs. Ugye mi van a nőknek, tehát kvázi értve az alatt, mi van az igazságnak, mi történik az igazsággal, amiért egyáltalán így képes hatni, tehát hogyan lehetséges, hogy egy lényeg nélküli dolog képes hatni? Tehát például egy nő, akinek nincs lényege, hogy képes mégis hatni a férfiakra? Erre mondja azt Nietzsche, hogy egy távolból ható, tehát a nők ereje, mint az igazságé, az a távolból ható, a distanciából ható erő, a distanciából ható manőver. Ugye az, hogy egy nőnek az ereje a távolságban van, tehát kvázi, most gondoljuk ilyen, tehát gondoljuk az irodalom legszebb példája erre, a legősibb, az Odüsszeia. Tehát az, hogy ez a szerencsétlen Odüsszeusz mindenáron haza akar kecmeregni, jól falajol, ki miatt? Egy nő miatt. Otthon várja őt Penelope. És lehet, hogyha hazaér, egyébként egy végtelen unalmas és kinkeserves élet vár majd rá annak a nőnek, amellett a nő mellett, de amíg nincs ott, végtelen vágy fogja el, hogy újra lássa. Az Iliász, nem megyek most bele a példákba, tehát az, hogy a nőknek az elrabolt nő, a távol lévő nő mi mindenre késztet egy férfit, a nő, aki ki van szolgáltatva, és aki kizárólag a te segítségedre vár. Ez mind-mind distancia képző tényező. Ugye ez nincs egy gátlástalanul felhasználja a maga szemét iróniájára arra, hogy egy nő villámgyorsan, kényelmesen beleringassa magát abba a szerepbe, hogy ja, hogy mi olyanok vagyunk, mint az igazság, fú, de jó. Hát nem egész így néz ki a dolog. Egy a lényeg, demonstrálni akarja, hogy de miért nem értenek a filozófusok az igazsághoz, azért nem értenek, mert nem értették meg az igazság női természetét. Az, hogy minden a távolságban rejlik. A közel lévő nő már nem nő. A megkapott nő már nem az. Már egész másként konstituálódik a férfi számára, borzasztóan szomorú hír. Ez van. Még Kierkegaardnál is ugye az etikai stádium az a házassággal kezdődik, és ne felejtsük el, hogy mi lesz egy férfivel a házasság során. Hát nem egy Don Juan. Tehát valami nagyon más történik vele onnantól kezdve. Amikor az ígéreteire kényszerítik. Tehát ígérnie kell egyáltalán bármit. Képzeljük el az irónia gesztusát, vagy az irónia mozzanatát, abban ne felejtsük el, az irónia például Kierkegaardnál legerősebben egyáltalán nem az esztétikai, meg az etikai stádiumban jön elő, hanem a vallásiban. Tehát amikor Ábrahám ironikus választ ad Izsáknak arra, hogy de hát tulajdonképpen ki ez az oltár, tehát kit fognak itt föláldozni? Vagy nem is ez a kérdés, hanem, hogy hol van az áldozati állat? És akkor ugye azt mondja neki Ábrahám, hogy majd az Isten gondoskodik róla. Válaszol is, meg nem is válaszol. Nem mondja meg, hogy te vagy az, fiam. Te vagy az áldozati bárány. Mi a lényeg ebben az egészben? Az, amit akartam mondani, ugye amikor Nietzsche a túl jó és rossz elején gyorsan azonosítja a nőt és az igazságot, és azt mondja, hogy tulajdonképpen osztoznak a lényegtelenségükben, és abban, hogy a saját lényegtelenségüket csak a távolsággal képesek leplezni. És ettől tudnak vonzóvá válni. Akkor lényegében a végtelen irónia abban van, hogy ez a természete az igazságnak és a nőnek villámgyorsan átkerül Szókratészra, és lényegében magát Szókratészt is pillanatokon belül Nietzsche egy hasonló szerepben látja. Hogy lehet az, hogy Szókratésznek van egy daimonja? Nem aszexuális ez a daimon? Egy kicsit. Mi ez a kis daimon? Nem egy aszexuális daimon, amiről nem lehet eldönteni, most férfi vagy női természetű, vagy milyen daimon. Tulajdonképpen a szellem milyen szexualitásban van. Milyen neme van a valaki szellemének? Az egy férfias dolog, vagy egy nőies dolog? Ez milyen dolog? Ugye a filozófiát mindig azonosítják a nővel az a végződés miatt, tehát hogy az híven női természetéhez. A filozófia valami lágy, valami szelíd, valami mifene. Ezzel szemben Nietzsche azt mondja, hogy ő harcias természetű, a harcias filozófus, szó szerint idézem őt, a problémákat is párviadalra hívja, így az ecce homo. Fölmerül rögtön a kérdés, hogyha innen nézünk a problémára, arra, hogy az irónia felől nézve, tulajdonképpen az irónia az valóban, tehát, hogy kéne ezt megfogalmazom értelmes módon, létezik női irónia? Nőies irónia? Létezik olyasmi, hogy a nő, aki ironizál? Vagy egy nő, aki viccet mesél? Most így egymás között így férfiak, de hát nem kell egymás között, ne csináljunk belőle titkot. De gyorsan be is bújok Nietzsche mögé, tehát nem is rólam van szó. Gyorsan takarózok vele. Mitől feltűnő egy nő, aki viccet mesél? Feltűnő jelenség. Mit jelent az, hogy egy nő elmesél neked egy viccet, és csapkodja a térdét a rögést? Ugye jó vicc volt? El tudunk egy ilyet képzelni? Mitől furcsa egy humoros nő? Tehát most a szónak abban az értelmében, amiről itt beszélünk, tehát az irónia értelmében. Az, hogy egy nő érti a viccet és tud nevetni, az egy dolog. Én nem erről beszélek, arról beszélek, hogy a viccet mesélő nő. A viccet mesélő férfi az teljesen természetes. Az teljesen természetes, hogy férfiak leülnek sörözni, és egymás között halálra röhögtetik egymást a hülyébbnél hülyébb, bunkóbbnál bunkóbb viccekkel. A sör fogyasztásának mennyiség egyenes arányban. Teljesen természetes. Képzeljük el egy női társaságot. Vagy csak Nietzsche volt túl naív. Egy női társaságot, ahol sört isznak, és a sörívás arányában egyre bunkóbb vicceket mesélnek egymásnak. Miért tűnne ez hirtelen, ha másnak nem plagizálásnak? Tehát úgy érezni, hogy férfiként nézve egy ilyen női társaságot, ahol vedelik a sört, és térdüket csapkodják a röhögést, hogy milyen jó viccet meséltél, Erzsi már megint! És minél obszcénabbat. El lehet képzelni, nyilvánvalóan el lehet képzelni, de mitől tűnik ez plágiumnak, egy férfi szemmel nézve? Mitől tűnik úgy, hogy nem, ez nem ti vagytok, ez nem hozzátok. Persze, ti most nagyon rossz lányok vagytok, de ez nem ti vagytok. És ugye nézzük meg, ugyanezt csak egy kicsit még kell fordítanunk rajta, és azt mondjuk, irónia. Miért, mitől tűnik egy nő, aki odáll egy férfi, és elkezd vele ironizálni? Nem jó barátokról van szó, nem jó pofizásról van szó, nem arról van szó, hogy bizalmas légkör alakult ki, Hát teszem fel egy hivatalban, bemegy egy postahivatalba, vagy bárhova, és ott valaki, egy nő elkezd veled ironizálni. És kézzel azon kapod magad, hogy értened kell az iróniáját. Mi van? Miért furcsa ez? Miért furcsa? Mi a furcsa abban, és akkor itt értjük meg az iróniának egy nagyon fontos mozzanatát, meg a viccmesélésnek. Aki viccet mesél, vagy aki ironizál, az mindig kezdeményez. És ez az, ami nem illik egy nőhöz. A végtelen kezdeményező szándék. Az első lépés, gondoljuk meg, hogy szoktak a viccmesélések kezdeni? De figyelj már, ha ottad már azt a viccet, hogy? Az már ugye nagyon az ötödik ser után szokott eljönni, na, tud még valaki egy viccet? Általában úgy szokott jönni, hogy valakire ráerőltetjük a viccünket. De figyelj már, ha ottad már azt a viccet, nem meséld el, de akkor is elmesél, mert nagyon jó, figyelj, ez nagyon jó. Jó, mondd el. Ugye? Tipikus szituáció. Az, hogy a szellemben benne van ez a férfias mozzanat, tehát az nem véletlen, hogy Nietzsche egyenesen azt mondja, hogy a metafizika történet, ez a férfiak története, nem a nőké. A filozófia történet, hiába a filozófia női természetű, alapvetően a férfiaknak a tulajdonsága, mert alapvetően a szellemhez a kezdeményezés tartozik hozzá. Az, hogy te vagy az első, aki megteszi a mozdulatot. Te vagy az első, aki le akarja küzdeni a távolságot. Képzeljük el az Odüsszeiát fordítva. Odüsszeusz otthon ül, egy rakás női kérő körülötte, nappal, amit sző, este lebontja, akármilyen metaforikusan érthetjük, és Penelope 20 évig jön a tengeren felé, hogy újra az Odüsszeusszal találkoz, és újra. Azt éreznénk, hogy sérült a feminitásnak az alapvető jogai. Tehát úgy éreznénk, hogy valamit megerőszakolnak egy nő. Tehát egy nő, aki egy férfiért 20 évig hányódik a tengeren, a ápolatlan, evezős nőkkel együtt, kikötözteti magát az árbóchoz, hogy végighallgassa a szirének, férfi szirének, vagy szatírok énekét. Túlságosan beindul a fantáziám ettől az egésztől, tehát hihetetlen túlfűtött erotikát érzek sejteni mögötte, de semmiképpen nem egy eposzt, akárhogy is nézzük, vagy nagyon erotikus eposzt, tehát ez egy olyan eposz, amire valószínűleg Homérosz álmában nem gondolt volna, hogy így is el lehetne képzelni akár a dolgot. Miért tűnik úgy, hogy a szellem kérdéséhez érünk, mi irreverzibilissé válik az iránya? A szellem, ha egy nyíl lenne, az mindig a férfi irányába mutat, és soha nem a nő irányába. Sőt, a nő, és ez megint nincs, gyorsan vele takarózok, jobb takarom nincsen, tényleg, amikor találkozik az Arathusztrában az öreg anyukával. Hát azt kérem szépen, hogy erre a Rammstein nem talált rá erre a szövegre, komolyan. Már rég a slágerük lenne, tehát biztos vagyok benne. Az öreg anyukával volt beszéd, az a heavy metal csúcsa. Tehát tényleg dalszöveg, a heavy metal. Ott kezdődik a heavy metal. Az öreg anyukával, amikor beszélget, és elmondja az Arathusztra, hogy a nők meg mi, és akkor azt mondja neki, az öreg anyuka végighallgatja, jóban kisfiam, mondjad a mesédet. Ide figyelj, én is mondok neked egyet. Egy jó tanács. Ha nőhöz mégy, ne felejtsd otthon a korbácsot. Így végződik a jó tanács, a pajcse, az ostort. Magyarán, és ugye azért jó tanács, miért jó tanács? Az, hogy tanács, az rendben van, de miért jó? Miért jó tanács? Azért, mert az öreg anyuka elmondja az Arathusztrának a legfontosabb titkot. A nő azt várja, hogy kezdeményez, azt, hogy hallja az ostor csattanást, azt, hogy halljon téged, azt, hogy lásson téged. Ugye így hangzik a mondat. A férfi szava, én akarok. A nő szava, igen, ő akar. Ugye ez az abszolút maszkulin filozófia, nincs ez, ugye az magából nem tudom, mit faragott a végét, tehát akkor a szupersztár még a világon nem volt, mint amit ő csinált magából. De képzeljük el ezt a szituációt, tehát azt a szituációt, hogy a nő, legalábbis a metafizikai nő, tehát most ne felejtsd, metafizikai nőről beszélünk, a metafizika történetének metafizikai nőjéről, az örök Éváról. Ez a nő azt akarja, hogy a férfi tegye meg az első lépést, azt akarja, hogy ő távolságban maradjon, és a férfi küzdje le ezt a távolságot. A férfi dolga ezt a távolságot leküzdeni. A férfi dolga eljutni a beszélgetéstől az ágyig. Eljutni a tengeren Penelopéig, és még lehetne sorolni, milyen metaforával lehet még ötözteni, és eljutni pont így az igazságtól egész odáig, hogy nincs lényege. Tehát az igazságról belátni, hogy mik is valójában az igazságok. És lényegében, mit akarok mondani, akkor ez már az utolsó mondat, az ironikus pont ezen az állásponton van. Az ironikus az, aki megtette a távolságot, aki kineveti a nőket. Kineveti a tetszeni akaró nőket, a tetszelgő nőket, azokat a nőket, akik még mindig távolságban akarnak előtte maradni. Hát ez történik effektíven nem egy nővel, hanem Alkibiadészsal. Alkibiadészt, mint egy nőt neveti ki Szókratész az ágyban. Egész pontosan a lakomában az ágyban neveti ki. Az, hogy a nőt ki lehet nevetni, tehát a nőt, aki tetszeni akar, és azt akarja, hogy hódíts meg, az, hogy a nőt ki lehet nevetni, erre az egyetlen mód az irónia. Tehát a Szókratész azt mondaná, és vele nincsen messze menően egyetértene, azt mondaná, hogy na, az irónia az, amire biztos, hogy nem képes egy nő. Az ki van zárva? Ha képes, az már nem nő, az férfi. A nő iróniájának leleplezésének pillanata az, vagyis a nő lényegtelenségének leleplezésének pillanata az irónia. Tulajdonképpen mi az irónia? A feminin férfiakkal szembeni végső érv, a végső tördöfés a feminin férfira, tehát a negatív filozófusokra, mint Hegel, aki, mivel nem érti a viccet, ezért megsértődik. Pont úgy, mint egy nő. Nem érti a viccet, azt hiszi, hogy a vicc az ellene irányul, és meg van sértődve, hogy te most itt viccet, mi volt ez a vicc? Most ez rosszat jelent rám nézve? Mit meséltél? Ez pajzán vicc volt, és ezt most nem értettem, de tudom, hogy vicc volt, csak nem tudom, hogy most mit mondtál. Mondd már el, mit mondtál. Ugye nem arról van szó, hogy a nők értelmi fogyatékosok, tehát félre Nietzsénél. Nem arról van szó, hogy a filozófia történet évája az értelmileg fogyatékos személyként van kezelve, hanem arról van szó, hogy van valami az iróniát a szellem természetében, amit 2500 éve nem hajlandók a nőknek átadni. Nem hajlandó a filozófia történet 2500 éve a nőkben szellemet látni. A nőnek el kell fogadnia a szellemet, sőt a nő a közönsége a szellemnek, tehát annak, hogy a férfi tudja magát értékelni. Annak, hogy a férfi lássa a saját teljesítményét. A nő ennek a közönsége. De ennek az az ára, hogy ő maga nem lehet szellemes. Még egyszer mondom, ez a 2500 éves sztori. Egy szóval sem akarom ezt tovább fűzni, ezt a gondolatmenetet, hogy ez hol tart ma, arról én nem tudnék semmit sem mondani. Egy biztos. Az, hogy a férfi ürességét, a férfi tartalmatlanságát, a férfi gyengeségét csak egy nő tudja leleplezni. Az, hogy még a barátok sem tudhatnak egy férfiről annyi mindent, mint amit egy nő tudhat róla. Az meg egy másik aspektusa ugyanennek a 2500 éves sztorinak. A legjobb barátja nem tudhat egy férfiről annyi mindent, vagy olyan dolgokat, mint amit egy nő. A nő, akiről azt mondja már Nietzsche az Ecce Homo-ban világosan értésére adja mindenkire, a nő, aki gyűlöli az objektív, tudományos, igazságos férfiakat, mert ezekben mindig ott van a negatív filozófiának az örök jele, hogy a gyengeség, az, hogy lemond magáról egy igazság kedvéért. Holott az igazság, az egyetlen igazság egy nő számára az a gyerek, és semmi más, ez mindent felülír, mindenféle igazságot, nincs itt semmiféle igazság. Az igazság, a nő az abszolút, innen nézve abszolút pozitív, tehát Nietzsénél még külön egy pozitív hangsúlyt is kap, szó szerint pozitívat. A nő a pozitivitásnak a letéteményese, és pontosan ebből a szempontból nem tűri az iróniát, mert az irónia ebben az értelemben számára negatív valami. Az irónia megkérdőjelezi, na most olyasmit mondok, amit Nietzsche soha nem mondott, de lehet, hogy örülne neki. Az irónia megkérdőjelezi a gyerek föltétlen értékét. Egy ironikus képes azt mondani, hogy de mi, minek? De ki gondolja azt, hogy ez valami érték? Az irónia ennek a legfőbb értéknek a leleplezése, ezért nem tűrik a nők az iróniát. Tűrhetetlen dolog. 2500 éves tűrhetetlenségről van szó. Ez a lényege a dolognak. Ne felejtsük el, Xantippe, és akkor utolsó mondatom tényleg mára, a síralomház jelenete. Miért küldi el Szókratész az asszonyokat és Xantippét a síralomházból? Világosan kiderül, hogy elküldte, hiszen azt mondja Phaidonnak, hogy behozzák a méregparat, hogy ne sírjatok, hiszen éppen ezért küldtem el az asszonyokat. Hogy ilyesmit ne lássak. Az asszonyok sírhatnak. Ti nem sírhattok. És ugye megértjük, hogy miért nem sírhatok. Mert ti ironikusak vagytok, mint én. Mert ti iróniával látjátok a halált is. A nőktől ezt nem lehet elvárni. A nők nem fogják iróniával szemlélni a halált. Ők azt hiszik, hogy volt az életnek valami lényege. De mi, ironikusok, tudjuk, az életnek sem volt lényege. Miért sírtok? Ugye ez a Phaidonnak egy nagyon fontos jelenete, az, amikor a síralomházban lényegében megrója a barátokat a könnyekért. És akkor ezzel végére is értünk volna, elnézést, hogy így elhúztam, a daimon, mint szellem. A következő alkalommal bele fogunk menni abba a kérdésbe, hogy mit jelent még egyszer az önismeret iróniája, és akkor még lesz egy körünk a daimont illetően. Köszönöm a figyelmet!
Elhangzott Rádióegyetem, cinizmus és irónia, Pálfalusi Zsolt, a szellem filozófiája. Az ELTE BTK-n elhangzott előadás felvétele. A hangfelvételt készítette Németh Dóra, vágta Kenyeres Balázs.